Szabi és Tomi a stúdióban, szóval régi a felállás, új a lendület, hát vagy lehet, hogy ugyanolyan kopott, mint volt.
Öt férfi, öt betű, Edda.
Esetleg még ezt nagyon nem szép, hozzá. Igen, egyébként a 10 millió kócsok országa vagyunk, és de erre rácáfolunk. Én azért szeretek a Robival beszélgetni, mert ő végre ezt a sztereotípiát ledönti.
Milyen Robi?
Kivágó Robert egyébként, akivel beszélgetünk, sorsvezető, és itt is van velünk a vonalban. Jó reggelt, szia!
Sziasztok, szia Tomi, itt vagyok, kiváló soha, Robert vagyok.
Biztos vagyok benne, hogy soha nem vicceltek a neved, de hogy te kiváló Robert vagy, ugye?
Na, nem vicceltek, nem. De hogyha, de mondjuk te nem ismersz, a Tomi talán meg tud erősíteni ebbe, hogy a fülem is nagy áll.
És tényleg.
Úgyhogy halmozottan problémás gyerekkorom volt.
Nézek hülyén, hogy a kivágónak miközben a nagy fülhöz, de ezek szerint csak annyi, hogy nagy a füled.
Hát nem elég, akkor... hogy a név is, de még az arcberendezés is. Szerintem Robi erre gondolt.
Igen, tehát hogyha valaki rám néz, akkor is viccelődés jut eszébe, hála Istennek, és hogyha meghallja a nevemet, akkor ez fokozódik. Úgyhogy
hát ez nagyon jó. Örülök, hogy pozitívan. Mert nézlek közben a...
Igen, de közben nagyon jó, mert...
Tényleg nagy a füled. Nem baj. De jó, ez
na
jó.
Nézd meg,
jó,
a Szabi
jól áll, tehát
már bujlingolt.
Bocsánat. Jó, hát szerettem volna meggyőződni róla. De hát ez egyáltalán nem csökkenti az élvezeti értékedet, ugye, Robert? Ugye, halló? Itt vagy?
Bocsánat, nagyon, nagyon rosszul hallak. Úgy, ja. Úgy jobb, hogyha kihangosítom a telefonon?
Próbáljuk meg. Hát az is működhet.
Akkor a kellemetlenkedéseinket azt nem hallottad annyira. Jó van, ennek örülünk azért.
Hát, igen, egy picit így jobb.
Egy picit jobb, jó. De szóljál, hogyha ilyen technikai probléma volt, hogy kevésbé hallasz minket, hogy...
Esetleg most így jobban hallasz, neten?
Jobb.
Na jó van, felhangosítottam azt a gombot, amit valaki letekert itt az elmúlt...
Nem én voltam. Nem te voltál. Nem én voltam, mert én tartottam nagyon szigorúan. Szóval, ugye én mondtam azt, hogy 10 millió kócsok országa, és ezt azért merem neked mondani és veled megbeszélni ezt, mert ugye a kócsoknak tényleg lett egy ilyen sztereotipikus, negatív felhangú íze, de ez nálad nem igaz. Mi nagyon sokat beszélgettünk már, és pontosan azért tudom, hogy nem igaz, mert az önismereti úton olyan pontokon keresztül tudod eljutatni az embert a tudatos gondolkodásig, ami nem egy ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, könyvekből összeollózott és bebiflázott, hát most egy picit bunkó leszek, de Szabó Péter SD, hanem ennél azért többről van szó.
Igen, én bízom abban, hogy ennél többről van szó, és most amíg hallgattalak benneteket, azt éreztem, hogy bele is rántott engem ebbe a beszélgetésbe, ez a viccelődés az elején, hogy most tényleg mekkora fülem van, meg hogy hívnak. Én azt gondolom, hogy a jó segítő, most mindegy, hogy coachnak nevezzük, vagy pszichológusnak nevezzük, hogy rengetegféle elnevezése van, az valamikor defektes volt, és azért lett belőle jó segítő, mert kikezelte saját magából a saját defektjét. Engem tényleg nagyon sokat bántottak gyerekkoromban, most nem erről akarok beszélni, hogy sajnáltassam magam, hogy
kihódjak. De segítő.
De mindenki, aki segítői pályára lép, én azt gondolom, hogy valamit a saját életében valamikor meg akart oldani, ehhez az kell, hogy felfedezze magába, hogy ez a megoldandó helyzet ez fennáll, elkezd ezen dolgozni, és olyan ajtók nyílnak meg előtte, amivel azt látja, hogy másoknak is tudna segíteni. És hogyha szerencsés a helyzet, akkor ugye ő megoldja magába azt, amit megold, és utána másoknak is tud segíteni. Amikor valaki önismereti útra lép, akkor teljesen más perspektívából kezdi el látni a világot. Az emberek többsége elkezdi osztani az észt, és akkor megmagyarázza a másik embernek, hogy neked is mit kéne, hogy kéne csinálni. Rossz esetben elkerül egy coach képzésre, ami nagyon rövid idő alatt el lehet végezni, tehát hogy nagyon gyorsan coach lehet valaki, és elkezd segítőként működni, úgyhogy még magában nem oldott meg semmit. Pedig szerintem ez alapfeltétele.
Hát ez nagyon jó.
Szakmának.
Nagyon jó, hogy mondod, mert ez pont az a műfaj, ami, és hogy most a coach képzésen én felkaptam a fejem, mert szerintem nem tudom, hogy lehet-e képezni coachot.
Hát biztos. Figyelj, hogy most kitalálnánk azt, hogy csinálunk egy ilyen coachiskolát, hárman, vagy nem tudom most hányan vagyunk, akkor annak semmi akadálya nincs ma.
Igen, értem, csak hogy szerintem ez pont egy olyan dolog, mint a nyelvtanulásnak a letesztelése, hogy hát a coachossághoz, vagy ahhoz, hogy te coach legyél, amit te elmondtál, ez tök jó, hogy mondtad, de ez abszolút az elsődleges és a legfontosabb dolog ahhoz, hogy te valami olyan dolgon keresztül menjél, és személyes tapasztalatod legyen azzal kapcsolatban, amivel kapcsolatban te majd a megoldást tudod nyújtani másoknak, hiszen ennek van így igazán értelme. Megtanulni megtanítani egy vaknak, egy nem látónak, hogy mi az a kék szín, biztos, hogy körül tudja ő is írni, de valószínűleg nem fogja tudni igazából, hogy mi az a kék szín. Nem tudom, érthető-e a példa.
Igen. Na. Igen, és használtál egy nagyon jó szót a megoldást kínálni, tehát, hogy hogy a segítő az, én azt gondolom, hogy tévhit, hogy megoldást kínál.
Ez igaz.
Egy ilyen teljesen, én azt gondolom, hogy egy teljesen rossz hozzáállás van a fejlődéssel kapcsolatban ma nyugaton, mert én azt gondolom, hogy a coach, vagy a lelki segítő, nem tudom, tehát a segítő szakmában dolgozó emberek, azok támogatást adnak valamihez, amit az ember amúgy is csinálna. A segítség az picit nekem azt jelenti, hogy valakit helyett megcsinálunk valamit. És ebben van a nagyon nagy eltérés a hatékony munka, meg a hatékonytalan félrebeszélés között. Mert az emberek ma azt hiszik, hogy elmennek a coachhoz, elmennek az óriás guruhoz, vagy akit nagyon sokszor láttak már a YouTube-on, és akkor majd ő megmondja a tutit.
Hát persze,
azt
hiszen
nem tudja.
Bevesszük a tabletet, és elmúlik a fejfájásunk, ehhez vagyunk szokva.
Így van, ehhez vagyunk szokva, hogy elmegyünk egy emberhez, aki sokkal többet tud valamiről, mint mi, és ő majd elmondja, hogy mi van velünk. És Gánti Bence, aki az Integrál Akadémia alapítója, egy nagyon elismert pszichológus, nekem, én szerencsés vagyok, mert én tanáromnak is mondhatom őt, ő azt mondta, hogy egy megdolgozott személyiség, a megdolgozottság elérése az olyan 3-6 év. Na most képzeljétek el, amikor valakinek van valami baja, mert mondjuk nem jön jól ki a főnökével, nyomasztja ez a helyzet, elmegy egy szakember, és azt mondja, hogy de jó, hogy összefutottunk. Egy olyan 3-6 évig, akkor most járhatsz ide.
Igen. És lehet, hogy nem olcsó,
de gyere, az a lényeg.
Lehet, hogy nem is a te bajod, hanem a főnöködé, de megoldjuk.
Igen.
Hát meg ez visszarettentő, nem? Mert az emberek mindig a gyors és hatékony megoldást keresik, és akkor azt mondod, hogy 3-6 év, ráadásul az önmeló, magadra figyelve, magadat megdolgozva, létrehozva egy nézőpontváltást, ez szerintem sokan azért sem mennek bele, mert lehet, hogy pont ez a 3-6 év, ahogy ki van mondva, vissza is riasztja.
Ti nagyon képzettek vagytok szerintem, mert most Tomi, te is mondtál egy kulcs szót, a nézőpontváltást. Tehát az van, hogy amikor a probléma felől közelítem meg a problémát, tehát amikor nem jövök ki a főnökömmel, ami azt jelenti, hogy nem bírom elviselni, mert butának tartom, alkalmatlannak tartom, vagy megaláz engem, vagy elnyom. Tehát benne vagyok egy hatásban, amit ő okoz nekem, abból a szempontból biztos nem lehet ezt megoldani. Tehát mindig a nézőpontváltása fontos, amihez viszont nem kell várni 3 évet. Hanem én mindig, hogyha van lehetőségem a coachingok vagy a képzések alkalmával, elmondok egy szabályt, ami számomra nagyon fontos, ez egyébként egy indiai védikus elmélet a tudásról. Ott azt mondják, hogy a tudás az egy 25%-os szabályon keresztül érhető el. Ami azt jelenti nagyon egyszerűen, hogy a guru, coach vagy tanár, vagy tök mindegy, hogy ki, 25%-ot tud hozzátenni a te tudásodhoz. A másik 25%-ot azt neked kell hozzátenni úgy, hogy utána olvasol a témának. De hát autodidakta módon tanulod azt, amiről lép szó van.
És akkor még 50%-nál másik, járunk, igen.
Igen, a következő 25%-ot, ami már 75 lesz, az megint csak neked kell hozzátenni azzal, hogy elmélkedsz erről a témáról. Vezetés közben, zuhanyzás közben elmélkedsz. Miért van ez? Miért van az? Miért érzem így? Miért érzem úgy? Ő miért ezt válaszolja? Mit gondolok én? Mit szeretnék elérni? És az utolsó, a negyedik 25% az, amikor már te is tanítod. Nagyon furcsa, ezt szokták a legkevésbé megérteni, viszont mindenkivel előfordul, hogy amikor önmagával foglalkozik, tehát egy terápiába jár, vagy valamilyen önismereti úton jár, akkor a folyamat alatt valahogy úgy alakítja az élet, hogy valakik kérdeznek tőle a témában, vagy különböző beszélgetésekbe keveredik, ahol ő azt érzi, hogy többet tud, mint a másik ember. Hogyha ugye nem viszi el az egója, és nem kezdi el azonnal osztani az észt, hanem elkezdi a saját szintjén megmagyarázni a dolgokat, illetve információt átadni a másik embernek, akkor rögzül az a saját tudásaként, és ez teszi ki a negyedik 25%-ot.
Hát,
most nyugaton, uh-huh. Nyugaton ezt úgy gondolják az emberek, hogy van valami bajom, elmegyek, a másik ember elmondja, rajtam nem múlik sok, és ennyi. Mint hogy az iskolában is elmondja a tanár, hogy mi van, nagyjából megcsináljuk a házi feladatot, levizsgázunk, valahogy túléljük, de hogyha az utcán leszólítanánk embereket, hogy ki tudna levizsgázni, leérettségizni úgy, mint annak idején megtette, akkor szerintem siralmas eredményt kapnánk.
Igen, szoktuk mondani azt a példát, amikor a hajléktalanokról van szó, hogy oda lehet nekik adni bármennyi pénzt a hajléktalanoknak, és ne is tegyünk másképp, teszem hozzá, segítsünk nekik, de hogy az igazi megoldás az, amikor mondjuk a hajléktalant a még rendelkezésre álló erőforrásait, a hajléktalannak a rendelkezésre álló erőforrásait úgy felébreszteni és úgy hasznosítani, hogy tulajdonképpen némi segítséggel, mondjuk ezzel a 25%-nyi segítséggel ő magától tudjon talpra állni, tehát a maradék ez esetben igazából csak 50%-ot, plusz 50%-ot, ezt ő maga tudja hozzátenni, mert ez egy hatékony, szerintem sokkal hosszabb távon működő ilyen rehabilitációs eszköz, mint az, hogy oda megyünk és adunk neki egy eszköz, ez esetben mondjuk pénzt, vagy akár kaját, és igazából nem lesz vele előrébb hosszú távon, csak rövid távon, mert megéri a holnapi napot. Nem tudom, ez így stimmel-e ez a párhuzam? Tehát anélkül, hogy a hajléktalan is dolgozna, nem fogunk hatékonyan előre jutni, szerintem.
Nagyon, nagyon, nagyon jót mondtál megint. Ez egy nagyon, nagyon, nagyon jó példa, és sajnos nagyon aktuálisnak érezhetjük sokszor. Igen. Tehát, hogyha valaki valamit nem akar csinálni, akkor nem lesz változás. Teljesen mindegy, hogy mi történik. Amikor ő akar csinálni valamit, a hajléktalan föl akar állni onnan, ahol van, vagy a sérült ember teljes értékű életet akar élni, vagy a sikertelen ember sikeres akar lenni, vagy a boldogtalan boldog akar lenni. Azt ő neki nagyon kell akarnia. És akkor kell, hogy megjelenjen a megfelelő szakember, aki ebben őt támogatja, segít neki. De tudnunk kell azt, hogy ez 25%-nál nem tud több lenni. A felelősség az mindig abban van, aki a segítséget kapja. Persze egy szintre el kell érni, tehát ezt nem lehet elmondani egy hajléktalannak, van egy szufi mondás, miszerint halálos bűn Istenről beszélni az éhezőnek. Tehát, hogyha a nézőpontját sikerül egy hajléktalannak megváltoztatni, rá lehet világítani arra, hogy mennyivel másképp is élhetne, ha. És ő benne föléled valami, akkor fontos, hogy minden támogatást megkapjon. Lehet, hogy csúnya vagy túl szigorú, amit mondok, de azzal a pár forinttal, amit adunk, én is szoktam egyébként, azzal pont azt a semmilyen állapotot tartjuk fönn, amiben a szerencsétlen benne van.
Há igen, igen, ezzel próbáltam célozni én is, hogy ne tegyünk másképp, mert egyetlen dolgot, amit tehetünk, az ez, hogy az erőnkhöz képest segítünk ezeken az elesett embereken, és ha lehet, akkor ne őket hibáztassuk minden esetben, hogy azért kerültek oda, mert megérdemlik, mert nem így van.
Igen, egyébként most igen, mert hogy eszembe jutott a hajléktalanság jelenségével kapcsolatban, ez nagyon szomorú, hogy van, de ugye nagyon sokszor ők megrekednek egy bizonyos állapotban, és ott van hozzá mellé a delírium, amiből azért nem akarnak kijönni, mert lefedi a valóságot, nem akarják látni a valóságot valójában, éppen ezért folyamatos tompításban vannak, és azt a szintet azért akarják ők fenntartani, és ki sem mozdulni belőle, mert újra látják a valóságot. Itt igazából az a nehéz ebben, és ez talán még nem is kell hajléktalannak lenni, hanem elég csak egy életbeli trauma, hogy újra úgy lássam a valóságot, hogy abban megfelelő döntéseket vagyok képes hozni, hogy ne essek vissza ugyanabba az állapotba, amin dolgozok, hogy éppen kijöjjek belőle. Na de én honnan tudom azt, mikor válok egy olyan stabil egyéniséggé, hogy azt tudom mondani, hogy tényleg ezekben a helyzetekben meg tudom hozni lépésről lépésre a megfelelő döntéseket. Ahhoz kell valami visszaigazolás, de kiben bízom, hiszen először még magamban sem bíztam. Nem tudom, ez egy elég komplex, de próbáltam érthetően fogalmazni.
Igen, abszolút, abszolút. Az emberek akkor kezdenek el magukkal foglalkozni, illetve tulajdonképpen bármivel foglalkozni, hogyha valamilyen kényszer áll fönn. Tehát nagyon, nagyon sok gurú vagy coach beszél arról, hogy találd meg a hivatásodat, meg a munkádban a hivatás, stb. Most az, hogy meg kell élnem először is. És akkor elkezdek valamit dolgozni, és az emberek ezt általában kényszernek élik meg. Azért nehéz megtalálni a hivatást, mert amikor meghalljuk ezeket az okos üzeneteket, hogy mit kéne csinálni, akkor ugye azt egy olyan ember közli velünk, aki nem abban a helyzetben, amiben mi. Mi akkor kezdünk el tudatossá válni, leginkább ugye ez a jellemző, amikor ezt valamilyen kényszerhelyzet kihozza belőlünk. el vagyunk kényelmesen a munkahelyünkön, de ha jó a fizu, akkor, akkor ott el tudok lenni. Előbb-utóbb előfordulhat, hogy a fizetés az jó, de nem szeretem a munkámat. Nem szeretem azt a környezetet, nem szeretem a főnökömet, vagy fordítva. Nagyon szeretem a környezetemet, nagyon jó helyen vagyok, szakmámat, vagy azt a tevékenységet is szeretem, de nem tudok belőle megélni. És akkor ugye, ami ebben nem jó, az hoz egy kényszer állapotot, és az a kényszer kihoz belőlünk valamilyen más tevékenységet. Nagyon furcsa számomra az, hogy mennyire nem vagyunk mi fölkészítve az életre, tehát a gyerekkorban mennyire nem tanulunk arról semmit, hogy hogy kellene saját magunkat menedzselni, hogy mik azok a tételek, amik minket a jólétbe visznek, mi az, amitől jól érezzük magunkat, mit tudunk ezért tenni, hogy menedzseljük magunkat, hogy ez így rendben legyen. Amikor viszont megjön ez a kényszeredett állapot, akkor a kényszer oldaláról, tehát egy teljesen rossz nézőpontból próbáljuk ezt megoldani. De nem tudjuk megoldani, mert hogyha épp ráütök egy kalapáccsal az ujjamra, akkor nem tudok semmi másra gondolni, csak arra, hogy nagyon fáj. Tehát a probléma, a kényszer, az mindig eltereli a figyelmet, amikor ezt már nem bírjuk tovább, vagy nem tűrjük tovább, vagy nem akarjuk ezt csinálni, vagy noszogat a környezetünk, hogy menjél már el egy coachhoz, vagy egy valakihez, akkor elmegyünk, és az van, hogy ugyanabból a nézőpontból megpróbáljuk megoldani azt a problémát, amiben benne vagyunk. És akkor ezen lehet dolgozni, nagyon sok minden változhat is, de az a fő probléma, ami miatt elmentünk, és ami miatt elkezdtünk magunkat foglalkozni, az nem változik. Csak azért, mert nem jövünk ki abból a nézőpontból, amiben belekerültünk.
De hogy lehet kizökkenteni ezeket az embereket, akik konkrétan bele vannak fásulva abba az egy bizonyos nézőpontba? Mert lehet, hogy ő fölismerte, és tudja, és elmegy hozzád, de lehet, hogy nem hallja meg azt, amit egyébként meg kéne hallania ahhoz, hogy az ő adott és görcsösen ragaszkodó nézőpontjából induljon ki. Ez baromi nehéz, én magamról tudom a nézőpontváltást, dolgozom én is ezeken az ügyeken, de hogy vannak erre, mit tudom én, kulcs gyakorlatok, vagy egy-egy olyan mondat, amivel ki lehet billenteni az embert a másik irányba, vagy egy olyan élethelyzetből hozott példa, amivel esetleg el tudom indítani az úton. Tehát hogyha ha mondjuk a coach fejével gondolkodom, akkor milyen eszközökkel tud az ilyen típusú emberekhez nyúlni, akik makacsú ragaszkodnak az elképzeléseikhez?
Én azt gondolom, hogy alapelvek mentén, ha megyünk, akkor az segítség. Tehát a coachnak is van egy elmélete a világról, saját magáról, és a coachinak hívják egyébként a klienst.
Coachi?
Coachi, igen. Ha orvos,
egy kis japán mesefigura.
Hívják, hogyha pszichológust, akkor kliensnek hívják. Tehát, hogy van, aki kapja a segítséget, van, aki megadja. Aki adja a segítséget, és aki kapja is, illetve minden ember, a saját életét egyfajta világnézetből, egyfajta attitűdből éli, ami azt jelenti, hogy van egy elképzelése a világról, saját magáról, és saját magát elhelyezi ebbe a világba. Most ez akár tudatos erre, akár nem, ez mindenkinél így van. Most ez alapján hozzuk meg a döntéseinket, és a döntéseinknek van ugye egy eredménye, ami, tegyük föl, sikertelenséget hoz. Hogyha sikerül ezt megértetni valakivel, hogy ő felelős a saját életéért, ami azt jelenti, hogy felelős abban azért a helyzetért, amiben van, és ugyanúgy ő a felelős abban is, hogy ki lehet, hogy ki tud jönni ebből a helyzetből, akkor elkezdi magát vizsgálni ez az ember, hozzá tudja tenni a 75%-ot a saját fejlődéséhez, mert fölfogta, megértette, elfogadta azt, hogy a felelősség az nem azt jelenti, hogy tűröm a tetteim következményeit, az is persze, de alapvetően azt jelenti, hogy amit én gondolok, amit én csinálok, az határozza meg a jövőmet. Tehát dönthetek valamiről, ha nem döntök, az is egy döntés, cselekedhetek valamit, ha nem cselekszem, az is egy döntés, tehát az én kezemben van a gyeplő. Ugye, hogyha az én kezemben van a gyeplő, akkor megszólal bennem a felelősségvállalás, és az igazi fejlődés az akkor indul el, amikor ez megszólal. Én szerintem az a legfontosabb, hogy egy szakember ezt elérje mindenkinél. A felelősségvállalást valamilyen szinten. Most az, hogy ezt hogyan lehet, meg hogy mennyi idő alatt lehet elérni, ez mindig azon múlik, hogy az illető a tudatosságnak milyen szintjén van. Most ez is egy ilyen nagyon nehezen megfogható dolog, hogy most mi az, hogy a tudatosságnak van szintje. Most, ha megnézzük azt, hogy egymás mellé teszünk két csecsemőt a kórházban, nagyon kevésben különböznek egymástól. van egy életút 30-40-50 évvel később, és az egyikből egy sikeres üzletemben lesz, a másikból egy hajléktalan. Ugye közben történt valami, amiből az egyik ember sikeres lett, a másikból hajléktalan. Tehát amilyen döntéseket hozunk, az határozza meg, hogy milyen tudatossági szinten vagyunk. Ez egy evolúciós folyamat, és aki erre tudatos, tehát odafigyel rá, elfogadja, hogy ez van, az fejleszti magát, tehát egyre jobb döntéseket hoz, aki nem, az meg nem fejleszti magát.
Érdekes, amit valaki, mondd csak.
Csak annyi, hogy ha valaki erre rájön, hogy van egy evolúciós folyamat, amiben mi benne vagyunk, és ennek a részesei vagyunk, és ezt észszerűbb befolyásolni, mint sodródni, akkor tud megérkezni szerintem a felelősségvállalás szintjére, amikor elkezdek foglalkozni azzal, hogy na most valami nem jó így, ahogy van, viszont én meg tudom ezt változtatni, és ehhez várok én el segítséget. Tehát a segítő az nem egy megmentő varázsló, hanem az az ember, aki támogatni tud engem azon az úton, amiről most beszéltem, hogy én szeretném kézbe tartani a gyeplőt, szeretnék felelősséget vállalni magamért azért, mert ettől azt az eredményt várom, hogy jól legyek.
Pont a napokban olvastam egy Dunning-Kruger hatásról, nem tudom, hallottál erről, pszichológiában van ez, és nagyon érdekes, és próbálom így beerőszakolni ebbe a beszélgetésbe, most, hogy beszélgettünk, először szedtem, hogy ez micsoda, csak hogy mennyire nagy ellenszélben kell mondjuk egy coachnak dolgoznia, vagy magának az embernek, aki saját magán dolgozna. Ez a Dunning-Kruger hatás egy olyan pszichológiai paradoxon elővettem, hogy el tudjam mondani, amelyet gyakran találkozunk az életben. A kevésbé hozzáértő emberek tekintik magukat profinak, tehát ebben esetben sikeresnek, a hozzáértőbb emberek pedig kételkednek önmagukban, és hát minél alacsonyabb a kompetencia szintje, annál nagyobb az önbizalom. Ezt nem tudom, érthető-e? Tehát, hogyha még itt vagyunk...
Minél hülyébb vagy, annál okosabbnak érzed magad, és minél okosabb vagy, annál jobban kételkedsz magadban. Nagyjából erre lehet lefordítani?
Dunning és Kruger, ugye közben a Charles Darwin híres mondását idézi, a tudatlanság gyakrabban szül magabiztosságot, mint tudást. Tehát azt gondolom, csak valahogy azért csak kapcsolódunk ehhez a beszélgetéshez, hogy hát nagyon sok a hangos hülye, és ezzel párhuzamosan pedig vannak tökértékes és akár sikeressé is válható emberek is, akik viszont teljesen kételkednek önmagukban. Tehát őket hogy tudja egy coach? Még fel is ismertetheti magával az, hogy igen, nekem én jobb sorsra vagyok érdemes, de hát nem véletlenül van önbizalom hiányuk, hiszen a hangos többség viszont gyökerebb, mint ő. Nem tudom, ez így érthető ez. Szóval nagy az ellenszél, ezt akartam csak ezzel kapcsolatban mondani.
Igen. Én azt gondolom, most két témát említettél. Az egyik, a kérdésedben elhangzott, hogy mit tud tenni ezzel egy coach, vagy egy segítő.
Hogy nyitja ki az embert, igen, a 25%-kal.
Akkor tudja kinyitni, vagy akkor érdemes őt bevonni, hogyha ez az állapot az emberben valamilyen problémát idéz elő, és ő ezt meg akarja változtatni. Mert ahogy mondtátok, a hangos hülyéket ez nem zavarja, hogy ők egyébként saját magukat nem tartják annak. Aki sokat
hozzá.
Tud, és igen, aki sokat tud, és önbizalom hiánya van, őt sem biztos, hogy ez zavarja, mert őt meg az viszi előre, hogy még többet akar tudni, és folyamatosan nyomoz. Tehát, hogyha ez problémává válik, most mindegy, hogy melyiket nézzük, akkor ugye bejön a képbe a segítő, mondjuk a coach, vagy a pszichológus, vagy valaki. Alapvetően, hogyha most ránézünk erre a helyzetre, akkor, hát ugye van róla véleményem, én mindig azt szoktam mondani, hogy szerintem, így hozzá szoktam tenni a véleményem, azért, mert azt gondolom, hogy nekem van egy véleményem, és nagyon fontos, hogy mindenkinek legyen saját. Tehát mindenkinek én azt javaslom, hogy hallgasson meg lehetőleg minél több embert, olvasson minél több könyvet, hallgasson minél több előadást, és a saját tudatossági szintjének megfelelő véleményt alakítsa ki a témáról. Ugye itt megint be tudom hozni ezt a 25%-os szabályt, hogy a 25% tud lenni, amit egy másik ember mond, és az összes többitnek fontos lenne, hogy mindenki magának hozzátegye és kialakuljon a véleménye. Tehát ezt csak ezért mondtam, hogy erről is van véleményem, amiről azt gondolom csak az enyém, és nem biztos, hogy egy nagy igazságot jelent ez. Az a vélemény, hogy mind a kettőnél önbecsülési probléma van, mert aki megelégszik a kevés tudással, és a kevés tudását nem fedezi föl, viszont úgy szerepel, mint hogyha sokat tudna, ő gyógyítja azt az önbecsülési defektet, amit tudat alatt tud, hogy van. Tehát folyamatosan úgy szerepel, mintha sokat tudna, folyamatosan úgy adja elő saját magát, olyan szituációkba sodorja magát, hogy szerepelhessen és beszélhessen valamiről. Nyilván tudatalat megkeresi azokat az embereket, partnereket, akik még kevesebbet tudnak a témáról. Ugye a vakok között félszemű lesz a király.
Így.
Igen. De ezzel a tevékenységgel ő a saját defektjét, a saját önbecsülési problémáját gyógyítja. Na most a másik, ugye aki sokat tud és nincs elég önbizalma, ő pedig alapvetően küzdhet egy ilyen önbizalom hiányos problémával, aminek önbecsülés lehet a hátterében. Például gyerekkorában nem kapott elég biztatást, de most ne nyissunk egy másik témát, mert holnap után még beszélhetnénk erről. Neki is van egy önbecsülési defektje. Nem alakult ki benne az egészséges önbecsülés. Az egészséges ami az alapja az önbizalomnak. Tehát az egészséges önbecsülés, ez azt jelenti, hogy rendben vagyok. Ez csak ennyi. Ha keveset tudok valamiről, akkor is rendben vagyok, és hogyha én úgy döntök, hogy többet akarok tudni, akkor tanulok, vagy utána nézek, de a saját szintemen beszélek, alázattal, tisztelettel beszélek egy témáról, különösen egy tudományos témáról, hogyha többet tudok, akkor pontosan tudom, hogy én többet tudok, ez nem ad önteltséget, hanem a megfelelő szinten kommunikálok. Tehát, hogyha valakinek van egy egészséges önbecsülése, akkor pontosan tudja, hogy a témában ő hol tart, és nem akar többnek látszódni, de kevesebbnek sem. Ettől egészséges az önbecsülése.
Te mit gondolsz egyébként ezekről a pozitív affirmációs mantrázásokról, amikor azt mondják, hogy az a legnagyobb probléma, hogy nem megfelelőképpen gondolkodsz magadról, ezért nem vagy elég sikeres, nem tudsz elég gazdag lenni, nem vagy elég egészséges, és ezért alacsony az önbecsülésed, úgyhogy nyugodtan napjában 100-szor mondd el magadnak a tükörben nézve, hogy én bízom magamban, én szeretem magam, én gazdag vagyok, én sikeres vagyok. Miközben látom azokat az embereket, akik ezt művelik, hogy pontosan ebbe kattannak bele, hogy elindítják ezt a mantrát, de közben a való életben semmiféle változás nem történik ebben. Ugye, igen. Mert egyrészt gondolom itt az történik, hogy nem elég csupán ebben gondolkodni, hanem valójában a tettek mezeire is kéne lépni.
Igen. Ez egy, ugye az előbb mondtam, hogy szerintem ami a fontos egy terápiás folyamatban, vagy egy ilyen önismereti úton, vagy egy képzési folyamatban, hogy alapelveket tisztázzunk, ez az én értelmezésemben azt jelenti, hogy vannak olyan dolgok, amit egyszer meg kell értenünk, és a megértés segíti a fejlődést. Tehát ez, amit most mondtál, a mantrázás, az egy nagyon hatékony módszer. De ha nem tudjuk, hogy annak mi az értelme, nem tudjuk, hogy ezt miért csináljuk, és nem élesztjük bele egy terápiás vagy egy fejlődési folyamatba, akkor konkrétan semmi értelme nincs. Tehát az, hogy valaki áll a tükör előtt és mondogatja, hogy kicsi a fülem, jó vagyok, ennek tök semmi értelme nincs. De hogyha valaki mélyebbre
honnan tudod?
Honnan tudod, hogy nem megy össze a füle?
Évek teltek el így.
Évek teltek el így,
ezt maradtam. Mert most nem tudok mit tenni, nem jött be, átvertek.
Igen, bocsánat.
Tehát, hogyha az ember nem tudja ezt beilleszteni egy tudatosságba, akkor nincsen semmi értelme. Ha viszont be tudja, akkor az nagyon hasznos is tud lenni. Tehát ez egy módszer, ami engem terel valamilyen irányba. Nem abba az irányba terel elsősorban, hogyha tegyük föl, kevés a pénzem, és mondogatom, hogy gazdag vagyok, ez nem abba az irányba fog terelni, hogy gazdag legyek, hanem ugye a folyamatnak az a menete, hogyha lehet ilyen egyszerűen mondani, hogy felfedezek a szegénységemben egy minőséget. Mi van velem? Mitől vagyok szegény? Mi kéne az, hogy ne legyek szegény? Mennyi pénz kéne nekem? Miért nem tudom ezt megkeresni? És ugye millió kérdést tudnék még mondani, ezzel csak azt szerettem volna bemutatni, hogy van egy út, ami elvezeti az embert a felelősségvállalásba első lépésként, utána pedig van egy út, ami megkeresi, hogy mi bennem az akadály, ami miatt az az eredményességem, hogy szegény vagyok. És ezen az úton, amikor az ember mantráz valamit, akkor ahol épp tart az úton, vannak mantrák, amit ebbe bele tud illeszteni. De attól lesz ő tudatos, hogy az agyában, mint az agyában, az elméjében a negatív tartományból átviszi a gondolatait a pozitívba. Azért, mert azért hozott a most ezt nagyon egyszerűen fogalmazom így meg, mert nem tehát nincs nagyon idő, hogy most ezt így hosszabban kifejtsem, de világos. Az a lényeg, hogy van egy rossz negatív nézőpontom, akár a pénzzel kapcsolatban, magával a pénzzel, vagy a pénz megszerzésével, vagy az elköltésével kapcsolatban, vagy a gazdálkodással kapcsolatban, tehát van valami negatív, rossz nézőpontom. És hogyha sikerül ezt megtalálni, hogy ez mi, ugye ez a tudatalattimban, tehát valahol el van raktározva bennem, mint működési minta, hogyha sikerül megtalálni és kicserélni, akkor egyszerűen másképp működök. Most ez megint egy hülye szó, hogy egyszerűen, mert ez nem annyira egyszerű, de ezt a folyamatot támogatják a mantrák, aminek van értelme, de mondom csak akkor, hogyha megvan mögött az a tudatosság, az a megértés, ami kell ahhoz, hogy ez működjön. Tehát, hogyha valaki, tegyük fel, egy gipszágyban fekszik, akkor előfordulhat, hogy olyan a rehabilitáció alatt olyan gyakorlatokat kell, hogy csináljon, amit nem ért, emelgesd a lábad, és akkor emelgeti. Tehát nem érti, a gyógytornász viszont tudja, hogy a végkifejlethez, tehát a teljes gyógyuláshoz ez milyen módon járul hozzá. Tehát a lábemelgetés az adott esetben nagyon hasznos lehet, de ott abban a szituációban nem biztos, hogy értjük. De hogyha anatómiailag valaki ezt elmagyarázza a betegnek, és megérti, hogy erre miért van szükség, akkor lehet, hogy nagyobb kedvel gyakorol és tornázik, mert tudja, hogy ennek mi az értelme. Tehát a mantrázás mögött is kellene, hogy legyen egy megértés, aminek az a lényege, hogy a régi beporosodott, beállt negatív hitrendszereket, meggyőződéseket lecseréljük pozitívra. Nagyon-nagyon egyszerűen.
Ez teljesen érthető így és világos egyébként, mert hogy egy sorsvezető önismereti workshopot fogsz te tartani, tulajdonképpen ez volt az apropó, amiért hívtunk.
Ja, 30 perc után rá is térhetünk.
De hogy legalább így azért megtudtunk a filozófiából némi információt, hogy akkor körülbelül mire lehet számítani. Egyébként maga a dátum az február 24-e és 25-e szombat vasárnap, reggel 9 órától délután 4 óráig, lesz majd benne egy ebédszünet, a 11. kerületben. Majd meg lehet nézni az infót, egyébként az esemény oldalon, sorsvezető önismereti workshop címen. Te mire számítasz ilyenkor egyébként, hogy lelkisérült emberek, megakadt emberek, vagy emberek, akik csak egyszerűen kíváncsiak, de valójában fel sem fogják, hogy mit fognak látni? Ha valaki elmegy erre a workshopra, akkor mivel gazdagabban megy haza, vagy mivel szegényebben, mellett nem is értette?
Nekem ezzel az a célom, hogy fölkeltsem az emberekben egyrészt a felelősségvállalás érzését, ez egy nagyon fontos cél. Aztán mindenkinek adjak elég önbizalmat ahhoz, hogy merjen akarni jobban lenni. Ugye ez a felelősségvállalásból indul ki, hogy most oké, elmegyek egy szakemberhez, de akkor most akkor mi fog történni? Tehát, hogyha nekem nincsenek elvárásaim, hogyha én nem tudom, hogy miért megyek oda, hanem egyszerűen csak jobban akarok lenni, és azt hiszem, hogy mindent megtettem ezért, mármint hogy azzal, hogy elmentem oda,
igen,
akkor ez egy téves út. Aztán még szeretném mindezek mellett minden olyan információt megadni ehhez a fejlődéshez, ami szerintem fontos. Például, hogy miért nem változnak az emberek, hiába járnak terápiába, minek mi az értelme, ki mit csinál, hogy alakulnak ki negatív hitrendszerek, negatív meggyőződések, amik később hogy okoznak problémát. Egy olyan megértést szeretnék elérni, ami elkötelezetté teszi az embereket, hogy akarják jobban érezni magukat, hogy akarjanak magukkal foglalkozni, de már azzal a felelős tudatossággal, hogy a fő irányítója én vagyok a saját jóllétemnek. És hogy mire számítok, hogy kik jönnek? Hát én olyan emberekre számítok, akik keresgélnek valamit, akik már elindultak az önismereti úton, akik nem épp egy óriási trauma közepében vannak, és szeretem a szkeptikusokat is.
Ó, az jó, ez jó vita alap tud lenni.
Igen, mert ez hozza meg a másik ember saját véleményét is. Tehát ugye nem szeretném, hogy valaki azt gondolja, hogy én vagyok a valamilyen megmondó ember vagyok, mert egyáltalán nem.
Te most a tuti receptet tehát, majd átadod, igen.
Igen. A szkeptikusokat azért szeretem, mert őnek itt mindig van valami kérdésük, ami előrébb viszi az ő megértésüket, ami a többiek megértését is előre viszi, és az egész dolgot, ezt az egész témát támogatja. Igen, azért támogatja, mert pont az a cél, hogy ne fogadjon el senki semmit úgy, ahogy én mondom, vagy hogy bárki, ahogy mondja, ne fogadja el, hanem arra ösztönözze a beszélgetés, a részvétel, hogy kezdjen el foglalkozni vele, és a saját igazát találja ki. Azért, mert tök mindegy, hogy kinek mi az igaza, mindig a saját igazunk az minket, a saját szintünknek megfelelően támogat. Tehát azért fontos, hogy a 75-25% meglegyen mindig, most ez nyilván mennyire pontos, csak így akartam átadni ezt az elméletet, mert hogyha valaki mond nekünk valamit, tanít valamit, azt az ő szintjéről mondja. Egyáltalán nem biztos, hogy megértjük, egyáltalán nem biztos, hogy el tudjuk sajátítani, és egyáltalán nem biztos, hogy egyetértünk vele. De az nem azt jelenti, hogy ő nem igazat mond, hanem az, hogy a saját igazságát mondja. Na most, hogyha valaki csak 25%-ig fogadja ezt, és 25%-ot gondol e mögé, és mögé teszi a maga 75-ét, az azt jelenti, hogy azon a szinten, ahol ő van, abból a dologból, amiről szó van, ő pont annyit ért meg, ami őt a leginkább abban a helyzetben támogatja. Biztos veletek is előfordult már, hogy elolvastatok egy könyvet, ami nagyon tetszett, utána elolvastátok még egyszer, és más üzenetet hallottatok ki belőle.
Teljes mértékben, igen, igen.
Ez filmnél is ugyanígy érvényes.
Azért, folyamatosan fejlődünk. A receptoraink folyamatosan másra vannak kiélezve, mást veszünk észre, mást tartunk fontosnak. És hogyha az ember elfogadja a másik ember véleményét úgy, ahogy azt a másik ember mondja, az szerintem nem annyira hasznos, mint hogyha a sajátjából a másik véleményét összegyúrva kitalál magának egy véleményt, egy állásfoglalást. Aztán majd az lehet, hogy változik. De ez a változás, ez állandó, eldönthetjük, hogy ebben akarunk sodródni, vagy nem akarunk sodródni. Tehát az én véleményem az, hogy mindenki saját maga sikere kovácsa, és ez egy ilyen folyamat, ez ehhez hozzásegíti, egy ilyen képzés hozzásegíti. De fontos, hogy mindenki a saját szintjén legyen megértő, ahol épp tart.
Én most ezekből, ahogy te elmondtad, azt vettem ki, hogy oké, hogy te tartasz egy ilyen sorsvezető önismereti workshopot, de hogy ez neked is egyfajta tanulás. Pontosan azért, mert hogy azt mondod, hogy szereted a szkeptikusokat, hát ilyenkor valószínűleg benned is megfogalmazódhatnak kérdések, nem? Ami esetleg téged visz előrébb annál a szintnél, mint ahol éppen most tartasz.
Hát abszolút így van. Hát most nagyon őszinte leszek. Ez az én fejlődésemből egy 25%. Amit én kapok azoktól az emberektől, akivel együtt dolgozom. Tehát én 25%-ot tudok adni neki, és ő az én fejlődésemet mindig megtámogatja 25%-kal. Tehát én akárkivel dolgozom, vagy beszélgetek, vagy közben, de utána mindenképpen, az az első kérdésem, hogy ez a szituáció mit üzen nekem? Az én fejlődésem szempontjából mit üzen nekem? Mert egy segítő pont olyan emberekkel találkozik, akiknek a tükrére, vagy a véleményére, vagy a véleményének a megjelenésére egyszerűen az ő éppen akkor zajlódó folyamatában épp szükség van az ő fejlődése szempontjából. Tehát én mindig meglátom magam a klienseimben, sztorikban, amik körbevesznek.
Lenne most egy nagyon jó kliens, Levi hallgatónk, ő Ausztriából hallgat minket egyébként. Azt írta nekünk most a Viberen, hogy én mindenkit utálok, és a legnagyobb szkeptikus vagyok, tudsz-e rajta segíteni?
Hát ha ő szeretne, akkor... Hát ha jól érzi magát abból, hogy mindenkit utál, akkor tök fölösleges. De ha szeretne szeretetbe lenni, akkor érdemes
ezzel. Akkor nem olyan nagy baj, ha foglalkozik ezzel. Egyébként az esemény oldaladon, a Facebook esemény oldalon, ahol ez a sorsvezető önismereti workshop megtalálható a dátummal, leírással, ott van egy idézet a borítóképen, mégpedig Buthának a gondolata, hogy az a baj, hogy azt hiszed, van időd. Én képzeld el, nekem nagyon sok idő volt, mire megértettem ezt a mondatot, és arra jutottam, lehet, hogy nem az én megoldásom a jó, hogy az emberek azt hiszik erről a mondatról, hogy Buddha arra gondolt, hogy úgy van időd, hogy nem nagyon foglalkozol a tudatos létezéseddel, és szépen lassan elmegy az idő, megöregszel, meghalsz. De én szerintem Buddha arra gondolt, hogy az a baj, hogy azt hiszed van időd, hogy a konkrétan mint fizikai tényező az idő nincs. Uh-huh. Én így gondolom, de gondolom itt nem erről van szó.
Hát figyelj, nem tudom. Tehát pont ez a jó az ilyen idézetekben, én nagyon szeretem az ilyen bölcsességeket, mert amit az előbb is mondtam, ahol te most tartasz a tudatosságodban, neked ezt üzeni. Ez tökre jó. Ha meg mást üzen más embernek, akkor meg az is tökre jó, mert ezek az idézetek, ezek támogatnak minket. Tehát, hogyha valaki ezen elgondolkozik, amit te mondtad, hogy sok időbe telt, mint megértetted, az a legjobb, amit tehet. Hogy elgondolkozik, kapott egy 25%-nyi tudást ezzel az idézettel, és elgondolkozik rajta. Lehet, hogy utána olvas, lehet, hogy elmélkedik, és most mi beszélgetünk róla, és lehet, hogy valaki megkérdez téged erről, és fogsz tudni neki valamilyen véleményt mondani. Neked erről van egy kialakult véleményed. Nem egy elfogadott vélemény, hanem ezt kialakítottad magad. Ez a legjobb, amit tehet egy ember. Ha neked ezt üzeni, akkor ez tök jó.
De jó.
Akkor ez ez.
Akkor én most nagyon megkedveltem magamat ebben a kis beszélgetésben. És hát akkor mondjuk el azért újra a hallgatóknak, hogy február 24-én és 25-én, hogyha ellátogatnak a 11. kerületbe, egészen pontosan a Redwood Offices-be, akkor ott találkozhatnak veled reggel 9 órától, egészen délután 4 óráig mind a két nap, szombat és vasárnapi sorsvezető önismereti workshop Kivágó Róberttel, és erről beszélgettünk most veled részben.
Igen. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál.
És a csapunk. Köszönöm szépen. Szép napot kívánok mindenkinek.
Hello, szia!
Szia!